Ha kedd, akkor tudhatják, érkezünk aktuális külpolitikai témákkal, ezen a héten Franciaországgal fogunk foglalkozni, méghozzá két nagyobb témával, egyrészt a francia gazdák mozgolódásairól, illetve a migrációs törvényről és a kormányzati politika változásáról fogunk foglalkozni. Mai vendégem Sós Eszter Petronella, a Milton Friedman Egyetem Franciaországgal foglalkozó adjunktusa, akivel Skype-on keresztül beszélgetünk. Eszter, üdvözlöm a műsorban!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Ugye nyáron beszélgettünk legutóbb akkor migrációs témáról, most egy picit, hogyha valaki Franciaországot nézi a hírekben, vagy foglalkozik vele, talán a francia gazdáknak a januári mozgolódásai kicsit jobban ismerősek neki, szóval kezdenénk ezzel. Ugye elindult, ha valaki Franciaország történetét követi, akár az Európai Unión belül is, ugye azt tudja, hogy a francia gazdák azok mindig erőt, érdekérvényesítő pozícióval rendelkeznek, gyakran lehetett hallani korábban is, hogyha valami nem tetszett agrármegmozdulásokról, szóval, hogy ez nem egy új dolog, viszont azért a mostani megmozdulások elég komolynak tűnnek. Mi áll ennek a hátterében, és hogyan próbálják ezt csillapítani?
Akkor, amikor beszélünk február első felében, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez egy lecsillapodott mozgalom. Tehát, hogyha az ember kinyitja a francia sajtót, akkor már nem ezt látja. Akkor már nem ez a téma. Ennek az az oka, hogy a francia kormány nagyon megértő fülekkel fordult a mozgalom felé. Folyamatosan azt kommunikálták, hogy ez egy jogos, elfogadható, legitim problémákat megfogalmazó mozgalom, és egyébként a társadalom is így gondolta. Tehát a közvéleménykutatások azt mutatták, hogy bár a mezőgazdasági népesség, hát aránya a francia népességen belül picivel talán 2% alatt van, de a megkérdezettek, hát elsöprő többsége 75-80%-a alapvetően szimpatizált ezzel a mozgalommal. Na most ilyen helyzetben természetesen a kormányzat mit csinál? Pozitívan reagál egy-egy követelésre, és tulajdonképpen ez történt. Több hullámban több dolgot ígértek a gazdáknak, úgyhogy a lobby szervezetek, a szakmai szervezetek arra kérték a tagjaikat, szimpatizásaikat, hogy vonuljanak vissza, és hát mondjuk úgy, hogy egy határidőt is szabtak. Február 24-én lesz az éves mezőgazdasági kiállítás, és hát azt várják, hogy a kormányzat úgymond addig szállítson. Na most, ez az éves mezőgazdasági kiállítás borzasztóan érdekes, itt általában az első napon, a megnyitó napon megjelenik a köztársasági elnök, elbeszélget a gazdákkal, és hát tévékamerák tömegei követik. Vannak ilyen történelmileg emlékezetes látogatások, egyszer például Sarkozy szóváltásba keveredett egy gazdával, szóval ez egy nagyon fontos politikai pillanat lesz. Tulajdonképpen ott fog kiderülni, hogy a mozgalom elcsendesülése az egy átmeneti, vagy egy végleges dolog volt. Úgyhogy röviden így tudnám összefoglalni, hogy ebben az ügyben, ha nagy képet nézzük, akkor ez történt.
Ugye itt mindig érdekes kérdés az, hogy az uniós agrárpolitika az, hát hogy is mondjam, mennyire rugalmas, vagy mennyire nem rugalmas. Ugye sok esetben azt látjuk, hogy bizonyos témákban sokkal kevésbé rugalmas, mint mondjuk a világ többi fele. Érdekes az, hogyha megnézzük a francia gazdáknak, mekkora érdekérvényesítő ereje van az EU-n belül, illetve egyéb agrárrégiókhoz képest, ugye például Magyarországra sokszor volt olyan vád, hogy hát itt a francia gazdák elnyomnak mindent. Szóval, hogy mennyire lehet ez rugalmas, mennyire tud változni az EU, és a politika mennyire, hogy is mondjam, igen, reflektál arra, hogy akkor minél rugalmasabbak legyünk.
Ó, abszolút. Pár tényezőt, pár szempontot hagy említsek meg. Az egyik, ami a francia gazdákat nagyon izgatja, az nem más, mint a szabadkereskedelem. Ugye a franciáknak egyébként is van egy sajátos viszonyuk a szabadkereskedelemhez és a piachoz, meg az állami szerepvállaláshoz. És hát például az egyik követelés az az, hogy a dél-amerikai országokkal való szabadkereskedelmi egyezmény az hát lehetőleg ne lépjen hatályba. Ugye ez a bizonyos Mercosur egyezmény, amit egyébként Emmanuel Macron nem támogat, tehát ezt hosszú idő óta lehet tudni, de most szimbolikusan és látványosan úgymond elkezdett nyomást gyakorolni Brüsszelben, hogy hát ha lehet, akkor még a tárgyalásokat se nagyon erőltesse az Európai Unió Ugye a szabadkereskedelmi egyezményeket úgy köti az integráció, hogy az Európai Bizottság azokat úgymond letárgyalja, és akkor utána a tanács és a parlament kézbe veszi a ratifikációt. Itt még nem tartunk ebben a fázisban, és a franciák láthatóan nem is szeretnék, hogy ez megtörténjen. Tehát alapvetően ez az úgynevezett illojális verseny, ezt a francia gazdák alapvetően nem szeretik, ugye ennek van egy echoja, egy hát hasonló probléma az ukrán termékekkel, ugye ennek Közép-Kelet-Európában is van egy nagyon erős érdekképviselete. Tehát ez az egyik dolog. A második dolog az az adminisztráció, illetve a különböző bürokratikus szabályok, például, hogy mondjuk a zöld megállapodás keretében mondjuk a területeknek hány százalékát kell parlagon hagyni, azt hogyan kell parlagon hagyni, abban mennyi a rugalmasság. Hát ez például láthatóan, hát pestiesen fogalmazva kiverte a biztosítékot a francia gazdáknál. Hagyj tegyem hozzá, hogy a bürokrácia csökkentés az egyébként is napirenden van a német politikában is, a francia politikában is. Gabriel Attal miniszterelnök nem csak a gazdáknak ígért ilyen bürokrácia csökkentős csomagot, hanem az egész francia társadalomnak. Tehát az volt az üzenete, hogy itt a híres francia közigazgatást és bürokráciát megpróbálják egy kicsikét visszanyesegetni, hogy úgymond a gazdák is, meg hát mindenki több időt tudjon a tényleges munkájával tölteni. És hát voltak jövedelmi követelések is. Többek között a francia piacon, a francia rendszerben szabályozva voltak a mezőgazdasági felvásárlási árak, tehát a különböző kereskedelmi láncokra vonatkoztak szabályok, hogy figyelembe kell venni a termelői áraknak a változását, és így tovább, és arra panaszkodtak a termelők, hogy ezeket nem tartják be ezek a cégek. Úgyhogy most az a mondás, hogy hát akkor erre hát erőforrásokat különítenek el, hogy ezek a viszonylag friss törvények be legyenek tartva, és hát fölmerült annak a lehetősége is, hogy esetleg európai szinten is kéne valamilyen hasonló szabályozást létrehozni. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy rengeteg mezőgazdasági követelés, ami legalábbis Franciaországban megfogalmazódott. Gondoljunk például a dízeladó problémájára, ugye ez Németországban is téma volt, Franciaországban is. Ugye többek között a zöld átállásnak a problémájához kötődik ez is. Tehát összességében az egész elégedetlenség sok kicsi dologból tevődik össze, de a legtöbb kötődik Európához, már csak azért is egyéb, mert az egész európai mezőgazdasági rendszernek a szabályozása európai. Ugye a közös agrárpolitika az Európai Unió költségvetésének az egyik legnagyobb tétele, úgyhogy érthető is, hogy tulajdonképpen miért egy ilyen európai politikai témával állunk itt szemben.
Hogyha röviden, vagy így megnéznénk a múltban, volt már-e olyan hatalmas agrárfelzúdulás Franciaországban mondjuk a második világháborút követően, amely nagyon komoly hatással volt a politikára, a kormányra, az elnökre?
Ja, a mezőgazdasági népesség elégedettsége, elégedetlensége egy rendkívül fontos dolog. Tehát itt utalnék arra, hogy ez a bizonyos mezőgazdasági kiállítás, ez egy mennyire rituális, szinte kötelezettség a mindenkori francia elnöknek, és hát nagyon-nagyon rosszul mutat, amikor mondjuk, hát finoman fogalmazva mondjuk, nem nagy lelkesedéssel fogadják az elnököt. Tehát ez egy szinte magától értetődő feladat a mezőgazdasági népességgel foglalkozni. Ugye a francia politikának a szoftvere szuverenista alapvetően, ugye ez a gaullista hagyomány. Ott van a vénákban, ha szabad ilyet mondanom, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy ki az elnök, teljesen mindegy, hogy melyik párt kormányoz, valamennyit ebből átvettek, nyilván a saját képükre formálva. Na most az élelmiszeripari és a mezőgazdasági szuverenitás az a franciáknál egyrészt szuverenitási kérdés, és hát ugye itt az elmúlt évek tapasztalatai egyre erőteljesebben vitték ezeket a napirendre. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy ez a francia identitásnak ilyen hát egyfajta része, tehát hogy Franciaországnak van egy virágzó vidéke, ahol jó minőségű alapanyagokat termelnek, ahol olyan alapanyagok születnek, amiből jó minőségű ételeket lehet mondjuk készíteni, ugye francia gasztronómia. Tehát a vidéki életmód egy rendkívül fontos identitáselem, csak egy ilyen történelmi pillanatra hagy utaljak, amikor 1981-ben François Mitterrand kampányol az elnökségért. Ugye ő egy szocialista politikus, egy baloldali politikus, akkor a kampány plakátján, a háttérben egy vidéki falu, egy templom van. ami ugye a laikus Franciaországban egyébként is érdekes, nyilván úgy volt szerkesztve, hogy vallási jelképek ne legyenek rajta, de az utalás teljesen világos volt, hogy a népi politikát, úgymond képviselni kívánó szocialista Mitterrand, a vidéki népességet is magáinak tekinti, és a vidéki népesség is egyfajta nyugalomra számíthat tőle. Ugye ez a szlogenjében is benne volt ez a szó. Tehát ilyen értelemben ez nagyon-nagyon mélyen benne van a francia identitásban. Hát ugye itt utaltam is a közvéleménykutatásokra, hogy milyen magas támogatottsága volt ennek a mostani mozgalomnak. És egy utolsó szempontot ehhez, hogy megértsük, hogy itt mi ennek a dolognak a jelentősége. Ugye nagyon sokszor beszélünk arról, hogy a mezőgazdasági hatékonyság az ugye egy bizonyos üzemmérettől fölfele nő. Tehát, hogy magyarul minél nagyobb földje van valakinek, annál hatékonyabban tud termelni, annál több a termény, annál hatékonyabban tud mondjuk kereskedőkkel tárgyalni. És azért a francia politikában van egyfajta gyanakvás a piaccal szemben, különösen a nemzetközi kereskedelemmel, a multinacionális vállalatokkal szemben, ugye van egy ilyen globalizáció, kritikus attitűd. Ugye voltak itt azért olyan politikusok, akik hát mezőgazdasági szférából jöttek, és rendkívül erőteljesen jelenítették meg ezt a tiltakozó attitűdöt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogy tényleg így nagyon mélyen érinti a francia politika gondolkodásának a szoftverét, és mindazt, amit a franciák gondolnak az identitásról, és nem csak vidéken, hanem a városokban is.
Ha már beszélgetünk kormányról, francia politikáról, ugye legutóbb migrációról beszélgettünk, azóta eltelt bő fél év alatt ugye elfogadtak egy új migrációs csomagot, törvénycsomagot, ebben vannak némi szigorítások, nagyon komoly kompromisszumokat kellett kötni a kormánynak azért, hogy ez az egész megszülethessen. Ugye itt volt egy nagyon komoly vita emiatt, és ugye amiről beszélgettünk, hogy új kormány lett Franciaországban, új miniszterelnököt nevezett ki Macron, elnök Emmanuel Macron. Na most, ha megnézzük a jelenlegi helyzetet, egy picit itt főleg a migrációs törvénycsomag kapcsán olybá tűnik, vagy nekem olybá tűnik, mint hogyha Macron és ez a politikai közösség, amelyben ő kormányoz, annak az egyre inkább jobbra tolódna bizonyos témákban, például nem véletlenül ugye a magyar viszony is az elmúlt időszakban javult, meg egész jó, szóval, hogy jobbra tolódás figyelhetően meg Franciaországban Emmanuel Macron és politikai tömbje részéről, vagy ez most mi ez az egész, illetve a migrációs csomaghoz kötődően mennyiben járult ez hozzá a kormány átalakításhoz?
Kicsit messziről fogom kezdeni, de fontos. Emmanuel Macron, amikor először megválasztották, akkor ugye egy ilyen egyensúlyozó, egyszerre jobb és baloldali politikával jelentkezett, és ez a szavazó bázisán is látszódott. Csakhogy, ahogy ment előre az idő, és ez már 2019-ben látszódott, egyre idősebb, és egyre konzervatívabb szavazói lettek. Tehát a Macron bázis, az a törzsbázis, amely megtartja őt, az tulajdonképpen jobboldalibb, mint 7 évvel ezelőtt. Ez egyrészt logikusan magyarázza, hogy a macroni politika miért reagál erre. Való igaz, hogy van egy ilyen értelmezése az ő politikájának, hogy tolódik jobbra, és a migrációs törvény kapcsán is volt egy ilyen értelmezés. Ugye amikor a kormány először jelentkezett a migráció témájával, akkor ilyen egyszerre jobb, egyszerre baloldali javaslatot tettek le az asztalra, és úgy tolódott jobbra maga a javaslat, ahogy a republikánusokkal zajlott az egyeztetés és a tárgyalás. Tehát volt egy parlamenti valósága is ennek a dolognak, hogy tudnélik, ez egy kisebbségi kormányzás. Tehát sem a Bond kormánynak, sem az Attal kormánynak nincs parlamenti többsége, valahonnan szavazatokat kell szereznie, és hát eleddig a republikánusok tűntek a legérdekesebb tárgyaló partnernek, különösen a migráció ügyében, mert hogy ugye a baloldal hiába szerepelt az eredeti javaslatban mindenféle regularizációs javaslat, nagyon gyorsan jelezte, hogy ő ezt ebben a formában így nem szeretné. Tehát van egy szociológiai értelmezés, van egy parlamenti értelmezés, és hát azt hiszem egyébként, hogy lehet valamilyen természetes hatása is az elnökségnek, vagy ahogy mennek előre a mandátumok, mert például François Hollande-dal valami nagyon hasonló történt. Tehát, hogy ő, mint egy szocialista elnök, egy meglehetősen baloldali programmal érkezett, és akkor ahogy mentek előre az évek, úgy zajlott ez a, akkor is ugyanígy mondták, jobbratolódás, és szinte ugyanazok a feszültségek jelentkeztek egyébként, mint most. Tehát François Hollande-nak is a saját balszárnyával volt komoly vitája, ami hát meg is bontotta egyébként az elnöki többséget, és Emmanuel Macronnak is a saját balszárnyával van most vitája. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat. Valószínűleg van valamilyen hát ilyen intézményi magyarázat is, de azt hiszem, hogy a szociológiai a legerősebb, hiszen az a politikai logika, amit a saját választók elvárnak, azt nyilván nagyon könnyű teljesíteni, különösen, hogyha van hozzá parlamenti többség. Na most itt a migrációs törvény kapcsán azt is látni kell, hogy amikor föllázott a Macron tömnek a balszárnya, akkor Emmanuel Macron megüzente, hogy ne aggódjanak, ez a törvényjavaslat az alkotmány tanácsnál fogja végezni, mert hogy a kormányzat meggyőződése szerint tele van alkotmány ellenes elemekkel. És hát az történt, hogy január 25-én az alkotmány tanács, ugye ez az alkotmánybíróság szerepét betöltő testület meg is hozta az ítéletét, és jó részt formai okokra hivatkozva a parlamentben belerakott kompromisszumos pontok nagy részét kidobta a törvénycsomagból. Tehát ami maradt, az tulajdonképpen a kormányzati apparátus által előkészített rész, vagy hát nagy részt az, mondjuk inkább így. Tehát a kormányzat a saját szempontjából elégedett lehet. Valamennyire valószínűleg sikerült a balszárnyat megnyugtatni, bár ebbe, ha van egy kis idő, menjünk bele, mert hát ezen a héten hát igazából egy ilyen belső feszültség, koalíciós válság képét láttuk, úgyhogy nem biztos, hogy ennek vége van. De a lényeg az, hogy tulajdonképpen a parlamenti erőviszonyokon kívül elérte a célját a kormányzat ezzel a dologgal, mert hogy amit ő előkészített, vagy ő akart, az nagyrészt megvalósult. Ugye ez az egyrészt másrészt történet, megmaradt a regularizáció, a kiutasításoknak a megkönnyítés, főbb és legfontosabb pontok. Úgyhogy ez a jobbra tolódás abból a szempontból is érdekes, hogy tudta Emmanuel Macron, hogyha jobbra is tolódik, az alkotmánytanács egy picit vissza fogja rántani. De most ez nem jelenti azt persze, hogy ezek a kérdések nem jöhetnek újra elő. Újra elő fognak jönni. Egyrészt megígérte a miniszterelnök is, hogy bizonyos kérdéseket újra napirendre fognak venni. Lásd, illegálisan az országban tartózkodó migránsok egészségügyi ellátásának a kérdése, szigorítani akarják. Illetve hát mivel formai okokból dobálta ki ezeket a cikkelyeket az alkotmánytanács, semmi akadálya nincs annak, hogy ezek visszajöjjenek a parlamenti játékba, úgyhogy erre is lehet számítani, hogy azért ezek a kérdések még napirenden lehetnek idén.
Előre tekintve, ugye előttünk van egy európai parlamenti választás, amely hát abból a szempontból fontos Franciaország számára, hogy ugye Franciaország jelen pillanatban, meg mindig is ugye az EU egyik legnagyobb országa, a legnagyobb tagja, az, hogy a franciák hogyan gondolkodnak az euróról, az európai egységről, az mindig egy fontos és sarkalatos dolog volt, nekik pedig különösen. Most egy kicsit előre nézünk, Macron esetében ők hogyan számolnak az EP választásokkal, milyen céljaik vannak, hogyan kampányolnak?
Hogyha megnézzük a közvéleménykutatásokat, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt fél évben nyílt az olló a nemzeti tömörülés és a Macron töm, tehát a reneszansz között. Most már olyan 10%, de időnként afölött van a különbség. Tehát ez már nagyon nagy, ez tényleg szabad szemmel látható. Úgyhogy az elsődleges kampánycél az egészen biztos vagyok benne, hogy az, hogy ezt a 10%-ot csökkentsék. Tehát, hogy újra összezárjon az olló. Ugye összehasonlításképpen 2019-ben 1%-on belül végzett a két első helyezett, most a nemzeti tömörülésnek ez a nagy előnye, ez egy viszonylag friss fejlemény. Az is egészen biztos, hogy az, hogy egy fiatal miniszterelnököt nevezett ki Emmanuel Macron, az összefügg azzal, hogy a nemzeti tömörülés lista vezetője és elnöke Jordan Bardella is egy nagyon fiatal ember, ő még a miniszterelnöknél is fiatalabb, nincs 30 éves. Tehát ezzel egy ilyen fiatal generáció harca történet megépíthető. És hát hagyd tegyem hozzá zárójelben, hogy a többi párt is viszonylag fiatal, tehát ilyen maximum 40-45 éves politikusokat indít listavezetőként, tehát látszik, hogy itt mindenki arra törekszik, hogy egy ilyen generációváltást megzenésítsen, hogy egy fiatal politikus generációt megépítsen. És hát egészen biztos az is, hogy amikor a kormányzat témákat visz a napirendre, témákat kezdeményez, akkor félszemmel a kampányra gondol. Mondok egy példát, ami hát nagyon beszédes. Emmanuel Macron már tavaly felvetette, de lehet, hogy még tavaly előtt, hogy alkotmányba kellene emelni az abortuszhoz való jogot, illetve annak a védelmét. És ez a vita most zajlik. A céldátum az egy március elejé kongresszus, ugye az a szabály, hogy a parlament kétházának el kell fogadni, és utána még a parlament kétházának a közösülésén is 3/5-ös többséggel meg kell szavazni a változtatást, és nagyon érdekes politikai játékokat játszik Emmanuel Macron ebben az ügyben, mert hogy a republikánusok a parlamentben hát nagyon óvatosak és hajlanak arra, hogy ne támogassák ezt a dolgot, egyébként azért, mert a szavazóbázisuk megosztott. Tehát itt ugye van az a játék is, hogy ha földobják ezt a témát, akkor megoszthatók a republikánusok, illetve olyan jobboldali szavazókhoz tudnak Macronék szólni, akik egyébként nem az ő táborukban vannak. De hát másik oldalról ugye ez egy baloldalnak tetsző üzenet is, tehát érdemi vita nincs az abortuszról ma Franciaországban, Marine Le Penék is alapvetően, hogyha megnézzük a szavazóbázisukat, akkor jól emlékszem, ilyen 75-80% körül támogatják ezt az alkotmánymódosítást. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez párhuzamosan a demográfiai probléma felvetésével egy ilyen kétlábú stratégiát rajzol ki. Tehát, hogy egyik oldalról fölveti a nyilván a jobboldali szavazóknak fontosabb demográfiai kérdést, és mellé fölveti nyilván a baloldali szavazóknak érdekesebb abortusz kérdést, ami viszont megosztja a jobb oldalt, hát ebből mégiscsak egy politikai taktika rajzolódik ki, és hát nagyon nehéz másra gondolni kampányidőszakban, mint hogy a köztársasági elnök értelemszerűen próbálja a saját közösségének a támogatottságát felpumpálni. Ami hát még egyszer mondom, kihívás, mert hogy az elmúlt hónapokban hát nem mondom, hogy összeomlott ez a támogatottság, de hát nagyon kitágult az olló az első helyezett nemzeti tömörülés és a reneszansz között.
Ha belemegyünk itt a párt preferenciákba és a pártviszonyokba, ugye azért gyakran láttuk azt, hogy a Marine Le Pen, illetve az édesapja által vezetett szélső jobb, vagy hát nemzeti jobb, az ugye európai parlamenti választásokon akár mindig jobban szerepelt, mint elnökválasztáson, vagy egyéb választásokon. Na most, ha megnézzük, ugye mindig ez a nagy kérdés Franciaország esetén, akik így beszélgetnek belpolitikáról, hogy van-e olyan pont, amikor ez a politika, és mondjuk Marine Le Pen tud egy akkora áttörést elérni, hogy valóban esélye lenne arra, hogy mondjuk megnyerjen egy elnökválasztást. Ebből most mi látszik, vagy mi érződik?
Én azt hiszem, hogy ennek a ciklusnak ez a nagy háttérkérdése. Nagyon gyakran lehet arról olvasni a francia sajtóban, hogy Emmanuel Macron mennyire foglalkoztatja ez a kérdés. Tehát van, ahol úgy írják le, hogy folyamatosan ott van a fejében, hogy 2027-ben Marine Le Pen követheti. Tehát, hogy ez egy ilyen stratégia meghatározó dolog. Hát nyilván az ember elemzőként nem lát be a köztársasági elnök fejébe, de pár dolgot azért az elemző lát. Az egyik az, hogy tavaly kijött egy felmérés, ami egy trükkös felmérés, mert a 2022-es választást mérte újra. Tehát, hogyha ugyanabban a felállásban tavaly lett volna, akkor mi történt volna? És hát ott Marine Le Pen győztesként jött volna ki Macronnal szemben. Ugye itt nyugdíjreform, meg kicsit azután volt, tehát hogy ez az időszak, egy nagyon turbulens időszak, de hát azért mégiscsak erre azért mindenki fölkapta a fejét, még akkor is, hogyha a közvéleménykutatók elmondták, hogy hát igen, de hát valójában ez nem a tényleges piacot méri, meg hát Emmanuel Macron nem indulhat 2027-ben, és a francia elnökválasztás nem csak pártokról szól, hanem személyekről, karizmákról, személyiségekről és hasonlókról, de látszódott, hogy még a 22-eshez képest is javult Le Pen személyes pozíciója. Ez viszont mindenképpen kiolvasható volt. És ugyanez a tendencia folytatódott, egy pár napja jelent meg egy másik mérés, az egy népszerűségi mutató volt, és ott Le Pen az élre ugrott. Tehát a személyes mutatói, nem csak a szavazási preferencia, hanem a személyes mutatói is javulnak, ami azt jelzi, hogy az a stratégia, amit az elmúlt 2 évben és a pártja elkezdett, ugye ez a tiszteletreméltóság stratégiája, amikor beülnek a nemzetgyűlésbe, ugye szokták mondani, hogy és nyakkendőt viselnek, és tisztelik az intézményt, és így tovább, ez kezd működni, és kezdi az eredményeket mutatni. Én tavaly körbe kérdeztem, kíváncsi voltam a kollégákat, hogy látják, hogy most vasárnap mi lenne egy tényleges elnökválasztás eredménye, és nagyon érdekes volt, hogy egy Édouard Philippe Marine Le Pen szembeállásra az volt a kvázi konszenzus, hogy olyan 51-49 körül állhatnak. Ami azt jelenti, hogy hát 3-4 évvel a választás előtt Marine Le Pen nagyon közel áll ahhoz, hogy átlökje magát az 50%-os határon. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy a 2027-es választás nyitott, Marine Le Pennek esélye van, ezt Párizsban mindenki így is kezeli, tehát ez a még Budapesten olvasva a sajtót is átjön, hogy ez, hogy mondjam, mindenki számára egy tényleges esélyként merül föl, és számolnak vele, és hát a számok is ezt mutatják, hogy a Le Pen-féle stratégiát a választók is visszaigazolják.
Nyilván, ha már beszélünk Le Penről, akkor beszélünk arról, hogy ha megnézzük az európai nemzeti jobboldalt és a radikális jobboldalt, akkor sok esetben látjuk azt, hogy kormányra kerülve a tónusuk finomul, a témáik, a reakcióik is sokkal moderátabbak lesznek, és ugye már itt említette előbb, hogy akkor ők is most itt az intézménytisztelés, stb. Szóval például mondjuk, ha egy Le Pen kormányzás lenne, Marine Le Pen lenne Franciaország köztársasági elnöke, akkor a tónus finomodna, vagy hogy képzeljék el? Tehát, hogy van-e azoknak, akik nagyon nem kedvelik őt, van-e reális félelmük arra, hogy itt most valami őrültség fog előtt kerülni, vagy abszolút esetében is lehet számolni azzal, hogy ez a tónus azért finomodik a hatalma?
Ja, Marine Le Pen, ha a Nemzeti Front hagyományos tónusához viszonyítunk, akkor körülbelül 20 éve dolgozik azon, hogy egy olyan pártot hozzon létre, amitől nem kell félni. Ugye ez az ördögűzési stratégia. Ezt egy ideig alelnökként, utána pedig elnökként folytatta. És hát rendkívül fontos, hogy nem csak a botrányt okozó megnyilatkozásokat, véleményeket hát írtotta a pártból, hanem az egész pártnak az ideológiai alapját is átalakította. Tehát bekormányozta a köztársasági konszenzus alá a Nemzeti Frontot, majd ugye át is nevezte nemzeti tömörülésé. Tehát ez egy nagyon hosszú, nagyon kitartó és viszonylag sziszifuszi stratégia, ami láthatóan, hát még egyszer mondom, a számok szerint hozza az eredményét. És hát most is az látszik, hogy Le Pennek, ha folytatni kívánja ezt a stratégiát, bizonyos szempontból kedvező lett a környezet, hogy így mondjam, mert hogy lett jobboldali ellenzéke, lett jobboldali ellenfele. Tehát most már, hogyha mechanikusan állítjuk egymás mellé a francia pártokat, akkor ugye van Le Pentől jobbra elnökjelölt párt, ugye ez a bizonyos Reconquête, aminek hát sajtóhírek szerint Le Pen nagyon örült, mert hogy úgy gondolta, hogy őt ez mechanikusan majd ilyen nagyon mérsékeltnek, meg kedvesnek mutatja, hiszen vannak tőle jobbra is. Tehát van egy ilyen mechanikus hatás is, és hát az látszik, én ezt a parlamenti stratégiát, meg ugye eleve az, hogy Le Pen frakcióvezető lett, átadta a pártelnökséget, ez valamilyen szinten az ügyekre való felkészülésről szól, meg annak a demonstrálásáról, hogy a részletekkel akar foglalkozni. Tehát ez egyfajta felkészülési stratégia az ő részéről, ez a parlamenti munka, kicsit sziszifuszi munka, hát állandóan terjesztik is, hogy mennyire szereti és mennyire élvezi ezt a történetet. És ha csak az apró jeleket nézzük, akkor folyamatosan olyan üzeneteket küld Marine Le Pen, amelyek arról szólnak, hogy hát nem kell tőle félni. Csak egyet mondok, ugye itt volt ez a nagy vita Németországban, erről a bizonyos konferenciáról, ahol az AfD-nek tanácsadói megjelentek, ugye ez a remigrációs téma, és hát Le Pen nagyon erőteljesen fogalmazott, amikor megkérdezték, hogy mit gondol erről, ugye ugyanabban a frakcióban ülnek, és valami olyasmit mondott, hogy hát ő ezzel nem ért egyet, és majd beszélniük kell erről a frakciójukban. Tehát az látszik, hogy mindent annak rendel alá, rendkívül tudatosan, hogy növelje a saját hitelességét, kormányképességét, és hogy eloszlassa azt a zsigeri elutasítást és félelmet, ami az egykori Nemzeti Frontot övezte. És hát ehhez nem csak hogy a kommunikációt, hanem a tartalmat is meg kellett változtatnia, és hát ebben azért egy jó 20 éves munkája van. Hát meglátjuk, hogy a következő években ezt folytatja-e, illetve hogy hát követnek el hibákat. Ugye néha azért előfordult, hogy egy-két képviselőnek elhagyta a száját valami olyan, ami nem éppen stratégiába illett, tehát ilyenek vannak, de összességében egy meglehetősen fegyelmezett politikust ismerhettek meg a franciák Marine Le Penben, aki valamikor 2005 környékén kezdte azt, amit most csinál, és látszik, hogy ami hiányzik, ciklusról ciklusra pakolja hozzá. És hát ezért is van az, hogy ezt a nyilván a párizsi politikai elit is látja, ugye a választók a közleménykutatásokba pedig visszaigazolják, és ezért mondják azt, hogy a 2027 az ilyen szempontból egy rendkívül érdekes választás lesz. Úgyhogy a válaszom az, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy Marine Le Pen egy nagyon tudatos, kitartó és nagyon hosszú stratégiát folytat, ez a bizonyos ördögűzési stratégia.
Egy kicsit ez összekapcsolódik azért még az EP választással is, de hogy értsük a magyar hallgatók meg, aki nem feltétlenül követi napi szinten a francia belpolitikát. Ugye magyar kormányfő nagyon előszeretettel szereti azt mondani, hogy ő azt várja az európai parlamenti választásoktól, hogy itt elindul egy jobboldali henger. De most én megkérdezem azt, hogy aki Franciaországban a nemzeti tömörülést támogatja, az ő szimpatizánsuk és az ő szavazójuk, az gyakorlatilag egy milyen jobb oldalra szavaz? Tehát miért szavazod a migráció ellenesség, a nemzeti érdekek képviselete? Tehát, hogy mi az, ami miatt a nemzeti tömörülés ennyire népszerű, hogy már mondjuk a Macronékhoz képest is egy jelentős előnyt sikerült kovácsolnia?
Nagyon-nagyon fontos kérdést tett fel, és ez egy olyan kérdés, ami egyébként a különböző jobboldali pártok között egy ilyen stratégiai vitaként jelenik meg, mert hogy Le Pen hát tulajdonképpen eléggé mást gondol erről a kérdésről, mint a többi jobboldali párt. Mondom, hogy mit gondol Le Pen, és akkor mondom, hogy mi a vita téma utána. Le Pen abban egyetért Emmanuel Macronnal, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ők ilyen kvázi érdekszövetségben dolgoznak, hogy a domináns törésvonal, tehát a francia politikát átható, meghatározó törésvonal, az a globalizáció, Európa kérdése, és az elitekhez való viszony tulajdonképpen. Tehát ez a globális-lokális törésvonal, nevezzük így talán egyszerűen. Ugye nagyon sokféleképpen nevezi a szakirodalom, de talán ez fejezi ki legjobban, hogy mi a vita téma. És Le Pen úgy gondolkodik, hogy nyilvánvaló, hogy ő a lokális ágat jeleníti meg ebben a politikai csatában, de és ezt egy tanácsadója ki is fejtette, ez viszonylag olvasható, tehát jól lekövethető gondolkodásmód, hogy ő egy ilyen népi blokkot akar építeni. Tehát nem egyszerűen egy jobboldali blokkot, hanem a lokalitásra és hát az átlag franciára építő népi blokkot. Na most választás szociológiailag ebből az következik, hogy Le Pen beszélni akar azokhoz a szavazókhoz is, akik gazdasági preferenciáik alapján esetleg baloldaliak, lehet, hogy valamikor a radikális baloldalra, vagy jóval régebben kommunistákra szavaztak, és beszélni akar olyanokhoz is, akik egyébként kulturálisan jobboldaliak, de ezt megpróbálja összegyúrni, ha tetszik, és ott érik össze a dolog, hogy a globalizáció gazdasági kihívásai, meg a globalizáció kulturális kihívásai, ez mondjuk legyen a bevándorlás kérdése, ezeket a választókat is érdekli. Tehát mindkettő érdekli őket. És Le Pen annyiban akar ezekről a kérdésekről beszélni, szándéka szerint, amennyiben ezt a egyébként sokszínű és gazdaságilag kiszolgáltatott népi blokkot meg tudja szólítani. A többi jobboldali párt sokkal inkább jobbról közelíti meg ezt a kérdést, tehát erőteljesebben is hangsúlyozzák a jobboldaliságukat, a kulturális kérdéseket is kicsit ideológiaibb oldalról ragadják meg, még akkor is, hogyha szakpolitikában, követelésben sok a hasonlóság, de a lényeg az, ami a nagy különbség, hogy Le Pen nem egyszerűen jobb oldalt akar építeni, hanem ezt a bizonyos lokális népi blokkot, és ebben nagy stratégiai vita van közte meg a többi jobboldali párt között, mert hogy vannak olyan jobboldali stratégák, akár a republikánusok, akár a Rökönkett soraiban, akik azt mondják, hogy hát igazából választást nyerni akkor lehet, hogyha az összes jobboldali párt összefog, és ugye tulajdonképpen a hagyományos baljobb törésvonalban mennek neki ennek a dolognak. Le Penék a másik törésvonalban gondolkodnak, és a szavazóbázisuk is kicsit máshogy néz ki. Úgyhogy ilyen szempontból borzasztóan érdekes, hogy ebben a stratégiai vitában, hát egyelőre Le Pen álnyerésre, vagy úgy tűnik, hogy az ő taktikája álnyerésre, de hagyd tegyem hozzá, hogy ehhez kell legyen Emmanuel Macron, aki szintén abban érdekelt, hogy ne a hagyományos jobb-bal törésvonal legyen aktív, hanem hogy ő el tudja szívni azokat a rétegeket, akár a szocialistáktól, akár a zöldektől, akár a republikánusoktól, akik nyilván urbánusabbak, képzettebbek, a globalizációban kényelmesebben érzik magukat, tehát rugalmasabbak, nem feltétlenül a lokalitáshoz kötődnek, ugye ezért is hívjuk globális-lokálisnak ezt a törésvonalat, és hát az elnökválasztási eredmények visszaigazolják, hogy hát valóban van egy városvidéki ellentét, van a jövedelmi viszonyok, a képzettségi viszonyok, ezek mind látszódnak a számokban, és hát amíg Macron van, addig Le Pen ezzel biztosan tud játszani, tehát ők kölcsönösen erősítik egymást. Ugye szokták is Macront, még a sajátja is azzal támadni, hogy hát azzal, hogy ő saját magát fölépítette és szétrobbantotta a hagyományos pártrendszert, a korábbi nagy kormányzó pártokat, tulajdonképpen annak a lehetőségét, vagy hát logikáját is megteremtette, hogy az ő váltó pártja az ő logikájának a másik oldala lesz, és ezt a logikát Le Pen nagyon tudatosan elfoglalta. Úgyhogy itt a kulcs szó a népi blokk, ezt építi nagyon tudatosan Le Pen, és ami nagyon fontos elem, hogy itt gazdaságilag baloldali elvárásokat megfogalmazó, egyébként városi szavazókat is megpróbál megszólítani.
Értem, igen, ez lett volna a kérdésem igazából, hogy képzeljük el, mondjuk ez tudom furcsa, vagy hát hogy mondjam, szóval nem lehet így azért tipizálni, de hogy mondjuk egy burgundiai gazda, akinek a családja ott él 300 éve, ő az igazi nemzeti tömörülés szavazó, vagy egyébként például mondjuk városi értelmiséget mennyire tudnak megnyerni, vagy egyébként mondjuk gyarmati hátterű területeken, gettókban élők közül tudnak egyetem megnyerni, szóval ezért kérdeztem, mondjuk ők milyen az átlag szavazójuk, de akkor ezek szerint bővül a kép, és sokkal, hogy is mondjam, profil szempontjából is egyre változatosabb.
Gyakorlatilag úgy tudnánk fogalmazni, hogy néppártosodik a Le Pen tábor. Ugye nagyon sokáig azt mondták, hogy ami távol tartja Le Pent az Élizé palotától, az az idősebbek, a nyugdíjasok szkepszise. És ez egy komoly politikai kihívás volt számára, ezt már 2017-ben is elemezgették, hogy ehhez a réteghez szóljon, és én már láttam olyan kutatásokat, amelyek azt mutatják, hogy elkezdett nőni a támogatottsága az idősebbek között is, úgyhogy tipikus szavazót tulajdonképpen most már nem lehet mondani, mert hogy folyamatosan és nagyon tudatosan mindenféle társadalmi réteghez kezdtek szólni, olyanokhoz is, amelyekről nem gondolnánk, hogy esetleg hát a Le Pen tábor célpontja lehet, ugye itt a 2010-es években a nőket, a zsidóságot, a melegeket, de még a külvárosi muszlimokat is megszólították. Ennek megvolt a maga hát racionálja, hogy ennek mi értelme volt, ugye a köztársasági konszenzus alá való bemenetelnek az volt a lényege, hogy aki elfogadja a köztársasági értékeket, az szívesen van látva a nemzeti tömörülésben. Tehát nem nagyon lehet olyan réteg kiemelni, amelyik nagyon látványosan hiányozna a Le Pen táborból, talán az idősebbekre érdemes fölhívni a figyelmet, mert hogy ugye az idősebb szavazók jellemzően nagyobb arányba mennek el szavazni, fegyelmezettebben, alapvetően komoly elvárásaik vannak az államtól, illetve az állammal szemben, és hát Le Pen mondjuk úgy, hogy most dolgozik azon, hogy ez a szavazó réteg hát ne tartson tőle, és hát a bizalmát odaadja. Na ez is például egy olyan kérdés, ami ennek a ciklusnak, ha nem is a nagy háttérkérdése, de az egyik kis technikai kérdése, amit nagyon érdemes figyelni.
Aki nem lát a kulisszák mögé, ugye Löpen, itt most szó esett róla hosszan, hogy akadtak több mint lassan 2 évtizedes kőkemény munka árán jutott oda, hogy gyakorlatilag az Elizé palota bejárata előtt áll, mint potenciális lehetséges francia államfő. Kérdés az az, hogy van-e olyan politikus egyéniség, aki komoly kihívója lehet olyan szempontból, mert például azt látjuk kérdés, hogy ha Macron ugye leköszön, akkor neki az ő tömbjében van olyan fajsúlyos politikus, aki fel tud nőni egy olyan szerephez, hogy igen, komolyan számításba vehető, akár egy elnökválasztáson. Szóval hogy néznek ki a kihívók, vannak-e erős személyiségek, akik beszállhatnak a ringbe?
Ez a másik nagy kérdés. Ugyanis a mai számok alapján, vagy hát a mai erőviszonyok alapján, ha van kihívó, és itt aláhúzom azt, hogy ha, akkor az a kihívó a Macron táborból jöhet. És ami nagyon érdekes ebben a táborban, hogy sok a jelölt, sok az önjelölt. Tehát jelen pillanatban nincs olyan örökös, akire egészen biztosan mondhatnánk, hogy hát ő lesz az, és ez nem kérdés. Ugye Édouard Philippe volt miniszterelnököt, szokták a leggyakrabban emlegetni. A felmérésekben ő egyébként viszonylag jól áll, ugye, hogyha Le Pennel összepárosítják, akkor általában egy ilyen enyhe előnyét szokták az elemzők hát látni vagy vélni, de vannak más politikusok is, például Gabriel Attal miniszterelnök elég jó számokkal lépett bele ebbe a versenybe, időnként föl szokott merülni még egy volt miniszterelnök Jean Castex, és hát akkor vannak az ambícióval rendelkezők, François Bayrou, az egyik koalíciós pártnak az elnöke, éppen a héten aktivizálta magát, hogy kormányzati pozíciót kapjon, aztán végül nem kapott. Ott van például a gazdasági miniszter Bruno Le Maire, vagy éppen Darmanin belügyminiszter, aki hát teljesen egyértelműen ambicionálja az Élysée palota megszerzését. Tehát most azt mondanám, hogy a legesélyesebb Édouard Philippe, de sokan vannak, akik szeretnének a helyébe lépni, akik szeretnék az ő hát esélyességét átvenni. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy a következő években a Macron tömbön belül lesz egy csata, és majd meglátjuk, hogy ki emelkedik ki. Ugye azért a francia elnöki logika az olyan, hogy ahhoz, hogy valaki elnök lehessen, meg kell harcolnia a harcait. Hát csak emlékeztetnék arra, hogy mondjuk Mitterrand, tényleg ő is hosszú-hosszú évtizedeken keresztül készült, Chirac úgy szintén, Sarkozynak is egy másfél évtizedes munkája, de lehet, hogy kettő mindenképpen van az elnökségben, François Hollande-nak is 2-3 évtizednyi politikai munka, és hát tehát azt akarom ezzel mondani, hogy Emmanuel Macron olyan szempontból kivétel, hogy ő nagyon rövid idő alatt épített fel egy nagyon hatékony kampánygépezetet, és nagyon rövid idő alatt állította maga mögé az elitet, de azért összességében neki is meg kellett harcolnia azért, hogy ott legyen, ahol van, meg kellett neki szerencse is. Úgyhogy ezek a csaták most következnek, ezek azok a szereplők, akiket érdemes figyelni, mert ők lesznek azok, akik szóba jöhetnek. Aztán majd meglátjuk, tehát az is elképzelhető, hogy ahogy megy az idő, majd még más jelöltek is előkerülnek, ugye elképzelhető, hogy például Elizabeth Born kedvet kap, ugye most visszaül a parlamentben, mint volt miniszterelnök, meglátjuk, hogy ott ő mit csinál, de nagyjából ezek azok a profilú személyiségek, akikre érdemes gondolni, volt miniszterelnökök, pártelnökök, jelenlegi miniszterelnök, ők fogják egymás között ezt a dolgot leharcolni, és hát hogy ilyen közbölcsességeket is megosztak a kedves hallgatókkal. Ugye azt szokták mondani, hogy a francia elnökválasztás az mindig a végén dől el. Ugye közel az elnökválasztás évét megelőző év vége felé szoktak jelölteket állítani a pártok, és hát a nagy csaták azok az utolsó hónapokban dőlnek el. Az egy más kérdés, hogy ilyen-olyan okokból helyezkedés és és más okokból nagyon sokan már most megmondják, hogy ők indulni akarnak, tehát nyilván van egy ilyen szándék, sok induló részéről, Löpen is ide tartozik egyébként, hogy deklarálják, hogy ők már elnök jelöltek, még akkor is, hogyha alkotmányjogilag természetesen nem, de hát van egy ilyen taktikai elem, hogy ugye, hogyha valakire úgy néznek, hogy hát ő majd jelöltetni fogja magát, akkor az emeli az ázsióját. Hát nem mindenki mondhatja azt, hogy biztos, hogy jelölt lesz, mert mondjuk a Macron Trump jelöltjei és önjelöltjei még egymással vannak elfoglalva.
Utolsó témaként, a legutóbb is beszéltünk arról, hogy az elmúlt időszakban a korábbi csatározásokhoz képest közeledett egymáshoz Orbán Viktor és Emmanuel Macron, akár európai politikailag, akár hát különböző befektetési, akármilyen együttműködések tekintetében is, mint a közeledik a két vezető egymáshoz. Na most érdekes kérdés, hogyha Löpenék nagyon megnyerik az EP választást, az okoz-e bármilyen változást, vagy okozhat-e bármilyen változást a magyar-francia viszonyba, illetve egy kicsit a távolabbi jövőbe kitekintve, ha a jelenlegi magyar kormányzat marad, és Marine Le Pen lesz Franciaország köztársasági elnöke, akkor az mennyiben változtathat a magyar-francia kapcsolatokon?
Nézze, a magyar-francia kapcsolatok ugye azért jól körülhatárolható pontokra alapoznak. Ugye vannak közös érdekek, mezőgazdaság. Van egy egyetértés abban, hogy védelempolitika szempontjából valamiféle európai képességre szükség van. Van gazdasági együttműködés, tehát vannak ilyen jól behatárolható közös érdekek, közös pontok, amelyek nyilván kormányzattól függetlenül is tudnak működni. Hát ugye a mezőgazdaság az mindenképpen mezőgazdaság. Én azt gondolom, hogy a francia-magyar viszony az elmúlt mondjuk 5 évben egy kifejezetten jól működő szívélyes munkaviszony. Tehát így az előző EP választás előtt hát voltak még kampányviták, nyilvános viták, de azóta én azt hiszem, hogy a két vezető alapvetően megtalálta a hangot, megtalálták azokat a pontokat, amelyekben ők egyet tudnak érteni. Ugye ehhez azt is meg kell érteni, hogy Franciaországban még a liberálisok is kicsit szuverenisták, mert hogy mindenki a gollista szoftvert használja. Tehát van egy közös nyelv is, ha tetszik, a magyar kormányzat és a francia kormányzat között. Hát ez nyilván akkor sem fog változni, ha más lesz az elnök. Ugye az elején említettem, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy ki az elnök, mert hogy mindenképpen gollista, csak lehet, hogy kicsit más árnyalatban értelmezi ezt a gollizmust. Én azt szoktam mondani, hogy a francia politika az nem más, mint a gollizmus versengő értelmezéseinek a csatája, tehát hogy ez egy ilyen erőteljes hatású dolog, úgyhogy ezekre a közös pontokra és közös érdekekre alapozva, ha sikerül megtalálni a hangot, akkor jó lehet az együttműködés. Ugye az atomenergia kérdés, csak hogy mondjak még egyet, amiben nagyon nagy egyetértés van a magyar kormányzat és a francia kormányzat között. És még egy dolog, ez viszont francia szempontból fontos, hogy tudnélik Emmanuel Macronnak egy nagyon fontos geopolitikai projektje, hogy erősítse a francia jelenlétet Közép-Európában és Kelet-Európában. Ez már korábban is látszódott, például a háború előtt, de a háborús fejlemények még inkább ezt a feladatot úgymond oda tették a francia elnök elé, tehát francia részről van egy nagyon erőteljes igény arra, hogy akivel együtt lehet működni, vagy meg lehet találni a közös hangot Közép-Európában és Kelet-Európában, azzal meg akarja találni. Ugye itt van egy, hát különösen tavaly nyárra nagyon érzékelhetővé vált francia elszigetelődés geopolitikailag, amit ugye Macron megpróbált feloldani azzal, hogy ő nem akarja a NATO-t felváltani, hanem a NATO-n belül képzeli el a stratégiai autonómiát, ami ugye a nagy francia geopolitikai elképzelés. Úgyhogy francia részről én úgy látom, hogy alapvető nyitottság van arra, hogy Közép-Európában és Kelet-Európában hát a közös egyetértések mentén együttműködés legyen, úgyhogy ez egy ilyen állandó keretrendszere a két oldalú kapcsolatoknak.
Sós Eszter Petronellának köszönöm szépen, hogy itt volt és beszélgettünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ha már korábban a franciaországi gazdák mozgolódásairól beszélgettünk, az eheti brüsszeli percekben is gazdák, méghozzá a belga gazdák mozgolódásairól fogunk beszélgetni Arató László brüsszeli tudósítónkkal. Szervusz Laci, üdvözöllek a műsorban!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Ugye Franciaországon túl, természetesen Németországban is nagyon komoly gazdatüntetések vannak, és Belgiumban, Vallóniában is komoly gazdamozgolódások vannak. Jó magad is voltál kint ilyen tüntetésen. Úgyhogy fölteszem a kérdést, hogy ezek a tüntetések, ezek a gazdatüntetések Európa különböző országaiban mennyire függenek össze, mennyire egytőről fakadnak, vagy mások, szóval például Vallóniában mik a problémák, amiatt az utcára mentek a gazdák?
Sőt, most már úgy mondanám, hogy egész Belgiumra átterjedt. Most egy kicsit, bár ez idézőjelbe kell mondjam, ilyen stand-by üzemmód van, tehát nem annyira aktív ez a dolog, de napirenden van. Tehát minden nap, ma például, ha jól emlékszem, Gentbe ment 500 traktor néhány nappal ezelőtt, a Zeebrugge-i kikötőbe blokkolták az egész kikötőnek a forgalmát, és ez azért el is árulja az egyik csapásvonalat, ami mondjuk a belga gazdálkodókat érinti, ezek a szabadkereskedelmi megállapodások, illetve a külföldről, tehát a harmadik országokból bejövő termékek. Tehát ezek rendkívüli módon rontják a belga gazdáknak is a kereskedelmét, megnehezíti és az áruknak az értékesítését, tehát nem tudják olyan áron eladni, ahogy nekik megérni a termelés, és ez egy fontos probléma, plusz emellett rárakódik, és nyilván máshol is rárakódik a növekvő költségeknek az aránya, és hát ugye most vannak ezek a kisebb, hát idézőjelben kisebb demonstrációk. Múlt héten Brüsszelben egy egészen komoly megmozdulás volt, itt 1300 traktor totálisan megbénította az uniós negyedet. Az Európai Parlament előtt gyülekeztek, és ott ilyen piknik hangulat volt, tehát egyrészt, tehát leültek, söröztek, barbecue-t csináltak, másrészt viszont dobálták a rendőröket petárdával, egy 20 méterrel arrébb, és fölgyújtottak egy fát, meg leromboltak egy szobrot, szóval eléggé hangulatos megmozdulás volt. Utána ennek vége lett, és azért lehet mondani azt, hogy kicsit talán nyugodtabb a hangulat, mert múltkor ezután a tüntetés után az Európai Bizottság elnöke, illetve a belga és a holland miniszterelnök beszélt a gazdáknak, az érdekképviseleti szerveinek a vezetőivel, és megindult egyfajta párbeszéd. Tehát amivel kapcsolatban, hát nyilván óvatos fenntartással, de azért valamennyire bizakodóak a termelők, hogy egyrészt legalább meghallgatták őket, másrészt pedig arra kaptak ígéretet, hogy február végéig a gazdák által megfogalmazott problémákra letesz egy javaslatot az asztalra az Európai Bizottság. Tehát én azt gondolom, hogy február végéig ez a kisebb jellegű tüntetések lesznek, és aztán majd meglátjuk, hogy aztán mi fog történni. Van még egy eredmény, amit hát mondjuk biztos, hogy lesz olyan kommunikáció, van olyan kommunikáció, ami a tüntetések javára ír, ez az, hogy az Európai Bizottság visszavonta a növényvédő vegyszerek használatának a korlátozására vonatkozó javaslatát, amelynek értelmében felére kellett volna csökkenteni 2030-ig ezeknek a vegyszereknek a használatát, de ettől a hírtől nagyon bedurvultak egyrészt a gyártók, másrészt a termelők, harmadrészt meg az európai jobb közép, akik a termelőket védte, és ahol lehet elkasszálták ezt a javaslatot, és az Európai Bizottság végül rájött arra, hogy ebből nem lesz semmi, és visszavonták ezt, ami az európai zöld megállapodásnak az első igazán komoly veresége, hiszen ez egy komoly alkotó eleme volt a zöldítésnek, de végül is ilyen több szintű ellenállás ezt egyelőre meghiúsította. Lesz majd valami hasonló javaslat, de az már csak a következő Európai Bizottság fogja elkészíteni.
Ugye, hát ugye láttuk például az említett gazdatüntetések örvén, hogy azért vannak olyan politikusok, akik, hát hogy is mondjam, a kampányba is emelik ezt a témát, például, hogy a Orbán Viktor magyar miniszterelnök is előszeretettel pózolt Brüsszelben tüntető gazdákkal. De hogyha egy kicsit nagyobb képre emeljük a dolgot, hogyha valaki követte ugye az Európai Unió intézményi történetét, azért az elmúlt, tehát mondjuk a 1990-es évektől azért látszik az, hogy időről időre a mezőgazdaság úgy kerül előtérben, hogy ugye az a felhang, hogy az uniós mezőgazdaság, illetve a szabályozás, az intézményrendszer nem elég rugalmas, nagyon-nagyon sok a korlátozás, nagyon sok a bürokrácia, nagyon sok a sziszifuszi részlet, amiben elvesznek a gazdák, és igazából ez gyakorlatilag hátráltatja a termelést, nem beszélve arról, hogy a meg annyi szabályozás, például az előbb általad említett mondjuk növényvédőszerek, meg egyéb különböző dolgoknak a használatára való korlátozásokkal gyakorlatilag ellehetetlenítik a működést. Úgyhogy kérdezem én azt, hogy most például ugye tényleg Németország, most Belgium, Franciaország, Holland, tehát hogy látszik egy ilyen általános megmozdulás, arról nem beszél, hogy ugye az ukrán gabona miatt Kelet-Európában ugye Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, szóval hogy látszik-e arra foganat, hogy a uniós mezőgazdasági intézményrendszert, vagy azt, ami szabályozza ezt, azt például egy kicsit, hát hogy mondjam, rugalmasabbá tennék, vagy rugalmasabb lenne?
Azt hiszem, hogy a problémákat azt sokan látják, de nem mernek hozzányúlni. Tehát csak, hogy nagyságrendileg nézzük meg, az EU-nak a költségvetése ebben a 7 éves ciklusban 1,2 billió euró, tehát 1200 milliárd euró, és ennek a harmada 400 milliárd euró a mezőgazdasági támogatások. Tehát valami bődületes összegről van szó, ami nagyságrendileg, tehát meg arányaiban, ez végig kísér az egész utóbbi évtizedeknek a történetét. Rengeteget költ az EU a mezőgazdasági támogatásokra. Ugyanakkor az egy másik és komoly probléma, hogy ezeknek a pénzeknek a nagy része, túlnyomó része, az nem az egyéni termelőkhöz megy, hanem a mezőgazdasági nagyvállalatokhoz. Tehát az óriás cégek viszik el ennek a támogatásnak a nagy részét is, és ez egész teljesen kontraproduktív lesz, és ugyanolyan kiszolgáltatott marad az egyes termelő. Tehát ez a helyzet, ez megoldásért kiállt, de ezzel valahogy úgy van minden politikai erő, hogy majd megnézzük, hogy mit lehet vele csinálni, és aztán nem történik vele semmi. Azt mondják egyet, tehát a termelők, hallottam olyan termelő képviselőt, aki azt mondta, hogy egy cseh emberről van szó, hogy őtől nyugodtan eltörölhetik a támogatásokat, legyen verseny, de akkor legyen tisztességes verseny. Tehát legyenek egyenlőek a feltételek, meg a körülmények, és ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a kistermelők. Tehát ez is egy létező út, de én azt mondom most, hogy különösen így az EP választások előtt, amikor mindenki csak olyat ígér, amit biztos nincs erre a következő időszakban túlzott nagy realitás, hogy ez a begyöpösödött, meg csontosodott szerkezethez az Európai Unió hozzá tudjon nyúlni, és hát a helyzetet az tovább fogja fokozni, majd hogyha egy bővítés lesz. Tehát mondjuk ad abszurdum, Ukrajna EU tag lesz, 12 év múlva, tehát az összes pénz oda fog menni, már csak terület alapon. De ugyanilyen pénzeket fognak elvinni nyilván a újonnan csatlakozó balkáni országok. Tehát, és ez mind itt arról van szó, hogy a nagy tagállamok, tehát mondjuk Franciaország, Spanyolország, Németország, tehát ezektől a termelőktől fog ez a pénz elmenni. Tehát itt igazából ez a probléma, hogy bár rengeteg pénzről beszélünk, ha így nézzük hosszú távon, ez sem elég egy ilyen szerkezetben. Tehát vagy az alapvetően hozzá kell nyúlni az egészhez, vagy pedig ezt lehet toldozgatni, fordozgatni, és arról nem beszélve, hogy most jelentkezik annak az ára, hogy az EU-nak a zöld politikája az milyen költségeket ró a termelőkre, ami ugye az elmúlt 2-3 évben jöttek ki ezek a jogszabályjavaslatok, de most már elkezd látszódni a gyakorlatba, hogy ez tulajdonképpen mennyibe kerül a gazdáknak, és ezt senki nem számolta ki előre úgy, meg pontosabban nem számolta ki azt, hogy mennyivel kellene jobban odafigyelni, vagy jobban támogatni még ezen felül a gazdákat, de hát erre meg ugye valószínűleg nem lesz pénz. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem lesz, tehát nem az az út, hogy több pénz lesz ebbe a rendszerbe, hanem inkább kevesebb, de az meg újabb feszültségeket fog szülni.
Érdekes lenne, hogyha egy következő Európai Bizottság, mondjuk akár a föltámogatási rendszerhez, vagy egyébhez hozzányúlna. Eddig nem nagyon nyúltak hozzá, igen, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltál a műsorban.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Ez volt a Reptér 51. adása. Jövő héten kedden is érkezünk aktuális külpolitikai témákkal. Ne felejtsenek el feliratkozni YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, illetve Instagramon, és természetesen vegyék heti lapunkat, a Magyar Hangot, valamint fizessenek elő Magyar Hang Plus online előfizetésünkre, hogy továbbra is tudjuk csinálni azt, amit eddig és most is csinálunk. Köszönettel, viszont hallásra, Balogh Roland voltam.